Halleluja. A pásztorotok pihen. Elfárasztottátok. És ki fogunk pihenni benneteket. És újult erővel vissza fog térni hozzátok. És engem küldött, hogy engem is fárasztatok le. Ez volt a humornak a helye, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg teljes szívemből azért vagyok itt, hogy valamilyen módon épüljön a gyülekezet az Úrnak a kegyelméből. Történt velem valami, illetve a családommal nem olyan régen, közelmúltban, körülbelül egy évvel ezelőtt, ami egy radikális változást adott az életünkbe. Méghozzá olyan módon jött be az életünkbe, amire nem számítottunk, olyan kor jött be az életünkbe, amikor nem számítottunk rá, és olyan dolgok történtek, amire aztán végképp nem számoltunk. Utaztunk külföldre az autónkkal, körülbelül 1300 kilométerre voltunk Magyarországtól, amikor egy autópálya szélén, autópályán haladtunk, és hajnal volt, reggel korán volt, a gyerekek aludtak az autóban, egész éjjel utaztunk, és már jött föl a nap, amikor az autóban arra lettünk figyelmes, hogy a kisebbik fiunk nem lélegzik. Egyáltalán semmilyen levegőt nem vesz. Abban a pillanatban megálltunk, és akkor láttuk, hogy gyakorlatilag a halál tünetei beálltak a gyereken. Se nem lélegzett, pupillája kitágult, vizeletét elengedte. Minden, tehát minden orvosi tünet beállt rajta. A szív nagyon ritkán dobogott a gyereknek, a feleségem nézte a pulzusát, hagyott ki, nagyon-nagyon sokat hagyott ki a szíve, éppen állt le a szíve, és gyakorlatilag haldoklott a gyerek. Először is az első dolog, hogy egyáltalán észre, Isten adott egy lehetőséget, hogy észrevettük, hogy a gyereknek egy-két perce lehetett hátra, és ahogy kiszedtük az autóból, az út szélén nagy gaz volt, letapostuk ott, bementünk ott a nagy gaz közepére, és ott letettük a gyereket a földre. A feleségem abban pillanatban elkezdte újraéleszteni, lélegeztette és szívmasszást alkalmazott nála. Én pedig teljesen spontán, senki nem mondta, senki nem volt időm gondolkodni, elkezdtem kiáltani és megdorgáltam a halálnak a szellemét. És nem tudtam, hogy mit csinálok, azt se tudtam, hogy hogy csinálom. Az Úr Jézus nevében mondtam, halál, elhagyod a gyermekemet, és az Úr Jézus nevében az én gyermekemet Isten nekem áldásul adta, és a gyerekem nem fog meghalni, ha nem él. És ez háromszor teljesen spontán az út szélén, teljes erőmből kiáltottam, nem volt lehetőségem másra. Az autók mentek mellettünk, senki nem tudta, mi történik velünk. Senki nem volt a környékünkön, aki segítsen, de az Úr ott volt. És ahogy kiáltottam, a harmadik kiáltásnál, amikor mondtam, Uram, a gyerekem, mert Te adtad, Te vagy az élet, a Te nevedben életet szólok, és a Jézus nevében megdorgálom ezt a gonosz erőt, ami el akarja vinni ezt a gyereket. Akkor már 10 perc is eltelt, amíg nem vett a gyerek levegőt, csak a lélegzeti, tehát akkor már lélegeztette 10 perce a feleségem, több mint 10 perce a gyereket. És masszást alkalmazott, amikor a harmadik imára, amikor imádkoztam érte, egy pillantás alatt egy óriási levegőt vett a gyerek. Hirtelen elkezdte venni a levegőt, de egy óriási levegőt vett, kinyitotta a szemét, magához tért, és abban a pillanatban tudtam, hogy visszatért a gyerek. Utána még egy óra telt el, amíg a gyereknek az összes működése helyreállt, de abban a pillanatban ezért mondtam nektek, hogy olyan dolog történt velem, amire nem számítottam, úgy történt velem, amit nem számoltam, és olyan dolgok történtek, amire egyáltalán nem gondoltunk. És akkor indított el az életembe egy olyan folyamat, ami ma is tart, és engem nagyon foglalkoztat, és szerintem még jó ideje fog foglalkoztatni az Úr Jézus neve. Mert megtapasztaltam, hogy Jézus nevében élet van és feltámadás van. Mert a halálból hozta vissza a gyermekemet. A szemem láttára. Tudtuk azt, hogy a halálán van, és tudtuk azt, hogy egyedül ott csak az Úr Jézus neve segített rajta. Semmi más. Sem az én képességem, sem az orvosi tudás, semmi nem segített, semmi, csak egyedül a Jézus neve. És amikor ott megtapasztaltuk ezt, elmentünk a szállodába, egy 2-3 óra múlva megérkeztünk a szállodába, és közben a gyerek mély álomba volt, egy pillanatra ugye magához tért, és utána kb. Egy óra alatt helyreállt a lélegzése, rendesen, szívműködése, minden. És ahogy tovább mentünk az autóval, egy jó óra múlva tért magához, és utána teljesen ugyanolyan volt, mint mindig. Tehát semmire nem emlékezett egyáltalán, azt se tudta, hogy mi történt vele, és teljesen ugyanolyan vidám volt, ugyanúgy beszélt, teljesen semmi probléma nem volt vele, mint azelőtt, mielőtt semmi baja nem volt a gyereknek. Mikor megérkeztünk a szállodába, nagyon fáradtak voltunk, hosszú út volt mögöttünk, és a feleségem azt mondta, hogy nem hagyhatjuk a gyereket egyedül, amikor alszunk, valakinek mindig mellette kell lennie, és őrködnie kell. És emlékszem rá, mondtam neki, hogy akkor most én elvállalom, és én leszek a gyerekkel, és ahogy lefeküdtünk, a gyerekek is, még mindannyian, akkor ott feküdtem mellette, és 24 órát vezettem. El tudjátok képzelni, milyen fáradt voltam. Közben végigmentünk ezen az eseményen, és ott úgy éreztem, hogy lebegek ég és föld között a fáradtságtól. Igazából abban a pillanatban elaludtam volna, de nem mertem elaludni, mert mi történik a gyerekkel. És a következő dolog történt, ahogy ott fekszek a gyerek mellett, nézem a gyereket, mindig néztem a mellkasát. Lélegzik, lélegzik, lélegzik. Ez volt a félelem szelleme. És akkor egyszer csak egy szelíd hang szólt hozzám. Amit ma láttál, soha többet nem fogod látni. A gyerekedet meggyógyítottam, ne félj, veled vagyok. Én nem tudom, hogy mi történt utána, csak azt tudom, hogy reggel felébredtem. 10-11 óra körül felébredtünk. És eszembe se jutott, hogy mi történt másnap. Minden gyerek aludt, mindenki olyan békésen aludt, csorgott a nyál a gyerekeknek. Besütött a nap az ablakon. És én is úgy éreztem, hogy olyan jól érzem magam. Azt sem tudtam, hol vagyunk, meg hogy mi történt velünk, gyerekek is mind, vagy gyönyörködtem bennük, amikor aztán eszembe jutott, mi történt másnap. És eszembe jutott, mit tett az Úr, eszembe jutott, hogy hogyan szólt hozzám, és attól a naptól kezdve soha, de soha, egy év telt el, nem félek. Mert Isten azt mondta, hogy soha többet ez nem fog megtörténni. Két dologról beszéltem nektek most. Az egyik, hogy Jézus Krisztus nevében olyan erő van, és olyan hatalom van, amit mi még nem is ismerünk igazán. És a Jézus nevében való hatalom és erő, ez a számotokra, a számomra adatott a mennyből, és ahogy én is megtapasztaltam, hogy mire képes az Úrnak a neve, szeretnék erről is beszélni nektek ma. Az Úr Jézus nevéről szeretnék beszélni nektek. Igazából másra készültem, de engem már nem érdekel, hogy én miről készülök, arról fogok beszélni, amiről Isten akarja. És amikor ezeken keresztül mentünk, akkor értettem meg későbbiekben, hogy Isten akar egy iskolába iratni engem. Akar továbbvinni engem abban, hogy az ő nevét sokkal jobban szeressem, tiszteljem és megismerjem. Mert ebben egy hatalom és erő van, és ezen keresztül Isten azt akarja, hogy az egész népe, egyháza, gyülekezete felbátorodjon, mert az ő nevét nektek is ajándékba adta. Ámen. Ti is használhatjátok, és az emberek azt hiszik, hogy az Úr Jézus nevét csak némely dologra lehet használni. Hát ha eljövünk a gyülekezetbe, dicsérhetjük ezt a nevet, kérhetünk ebben a névbe egy-két dologot, de igazából ezt a nevet, az Úr Jézus az ő saját nevét mindenre adta. Azt mondta, mindent, amit szóval vagy tettel teszünk, az ő nevébe tegyük. Minden. Mindenre ad ezt a nevet. Ennek a névnek olyan hatalma, olyan dicsősége, olyan ereje van, azt állítja a Biblia, hogy mind a szellemvilágban, mind a mennyei világban, mind a földi világban, és mind a föld alatt lévő világban hatalma és ereje van. Ez az a minden név fölött való név, ami egy olyan név, ami nem halványul meg sose. Olyan hatalom, olyan dicsőség, olyan erő van benne, amit igazából ott van az embereknél, a keresztény embereknél, de nem használjuk ki. Csak minimálisan használjuk ki, sokkal több van benne. Úgyhogy ezekről szeretnék nektek ma beszélni. Én tudom, hogy ti szeretitek az igét. Ez nekem élő, ez nekem sokba került, mert én ezt az útszélén tapasztaltam meg. Én úgy fogok erről beszélni, hogy ezt nem könyvből tanultam. Én ezt átéltem. Én tudom, és tudjátok, akkor, amikor hazajöttünk, azóta is ebből élek. És ez egy óriási felfedezés a számomra. És tudom azt, hogy Jézus nevére mindig számíthatok. Mert ettől már rosszabb nem jöhet. Ha egyszer keresztül mész a halál völgyén, attól rosszabb nem jöhet. És ha onnan kijössz az Úr Jézus nevében, mi jöhet még? Az összes többi, csak kevesebb bennél. És ha ott segített rajtad az Úr Jézus neve, mennyivel inkább mindenhol és mindenben. Amen. Úgyhogy nyissátok ki a Bibliátokat. Nem lehetne valahogy fölkapcsolni, mert nem látlak benneteket rendesen. Szeretnék az arc, a szemetekbe nézni, vagy közelebb, nem kell, akkor inkább ide jövök közelebb hozzátok. Jaj, de jó. Világosságban lakoztok.
Halleluja.
Halleluja. Lukács 8:22-25. Történt egy napon, hogy Jézus a tanítványaival együtt a hajóba szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a tó túlsó partjára, el is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt, akkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni. Úgyhogy veszélybe forogtak. Akkor oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester, mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük, hol van hát a ti hitetek? Ők pedig megrettenve, csodálkozva így szóltak egymáshoz. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Ez az első kérdés, amit minden keresztény föl szokott tenni akkor, amikor először vannak megtapasztalásai arról, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. Mert kétfajta ismeret van. Az egyik, amit tanulással meg lehet szerezni, amikor tanulmányozzuk az igét, és ez is nagyon fontos, mert ha az igét nem hallgatjuk, akkor nem származik hit. Hát meg kell ismernünk az igét, azért, hogy ne legyünk tudatlanok, meg kell ismernünk azért is az igét, hogy megismerjük a mi Istenünket, az ő tervét, gondolatait, céljait a mi életünkkel. Ez mind le van írva a Bibliába. De ezek az ismeretek, ezek tanult ismeretek. Ezekre rendkívül nagy szükség van. Ezek megújítják az elménket, megértetik velünk Isten akaratát, de a másik fajta ismeret a kijelentett ismeret. Ez nem padban megszerezhető ismeret, hanem az út szélén például, ahol én is keresztül mentem ezen. Vagy te is mondhatnád a kalandodat az Istennel, amiben nem a Biblia mellett, meleg szobában, esik a hókint, fújnak a szelek, és te ott olvasod az igét. Hanem az életben, amikor egyedül vagy, vagy amikor átérsz dolgokat, vagy amikor Isten különböző módon beavatkozik az életedbe, és a húsodba, a testedbe, az életedbe tapasztalsz meg dolgokat, na ezt hívjuk kijelentett ismeretnek. És itt a tanítványok, amikor ezt a kérdést feltették, hogy ki ez? Ugye figyelitek az igét? Ki ez? Akkor nem a jó kérdést tették fel, mert eddig ezeknek az embereknek csak a olvasott, tanult ismeretük volt az Úr Jézusról, mert minden, amit ismeretük volt az Úr Jézusról, szinte majdnem minden, az a szemükkel, meg a fülükkel hallott ismeret volt, amit elmondott nekik az Úr, amit tanított nekik, de nem volt kijelentésük ezeknek az embereknek, igazából, hogy ki az Úr, azt se tudták, hogy Jézus Krisztus a keresztre fog menni. Elmondta nekik az Úr, de mégis, amikor a keresztre ment, megijedtek, és teljesen kétségbe voltak estve. Fogalmuk se volt róla, hogy a 3 nap alatt mi történik, amíg a sírba volt. Azt se tudták, hogy amikor visszatért, miért mondja Máriának azt, hogy ne érints meg engem, mert még a mennybe kell mennem. Nem értették. Miért? Mert egy csomó elméleti tudásuk volt, amit a Szentlélek nem elevenített még meg, és nem volt kijelentés nekik ezekből az igékből, amiket a Szentlélek megtapasztalásokban adott volna nekik. És ezért feltették a kérdést, hogy ki ez? De Jézus nem erről beszélt nekik, hanem ha megértették volna, hogy Jézus mit mond nekik, akkor Jézus azt mondta, hogy én adtam nektek hatalmat és az én nevemet. Miért nem parancsoltok ti az én nevemben? Miért nem használjátok azt a hatalmat, és miért nem dolgáljátok meg ti az én nevemben, az én erőmmel ezt a szelet és ezt a vihart. És a tanítványok, mivel nem volt kijelentett ismeretük, ezért azt a kérdést tették fel, hogy ki ez, pedig a helyes kérdés az lett volna, hogy mi kell ahhoz, hogy engedjenek nekünk a szelek és a viharok? Ahhoz, hogy az ember élni tudjon az elméleti tudásával, az igei ismeretével, Szentlélektől megelevenített igékre és megtapasztalásokra is szükség van. Ámen? Szükség van ezekre. És miután a tanítványok átmentek a pünkösdön, eljött a Szentlélek, utána kezdett a megelevenítésnek, a kijelentésnek a korszaka, amikor az Isten a bevitt igéket, amiket én is tudtam, csak ez a konkrét példa, amiről elkezdtem ma a szolgálatomat, tudtam, hogy az Úr Jézus neve hatalmas. Te is tudod, hogy az Úr Jézus neve hatalmas. Te is. Mindannyian tudjuk, hogy az Úr Jézus neve hatalmas. Nem, de tudjuk, hogy nála van minden hatalom és dicsőség. Nem, de tudjuk, hogy az ő nevére minden tér meghajol. Tudjuk. Tudjuk és tudjuk. De meg kellett ezt tapasztalni a gyakorlatban is. Meg kellett így is, úgy is, és most meg kellett egy szélsőséges ponton. Egy olyan ponton, amire az ember nem gondol, és nem számít. És itt is működött. És ez számomra innen egy óriási kijelentés, egy óriási megtapasztalás, Istennek az ereje és Isten hatalma, és most már tudom, hogy nem ki kell ahhoz, hogy a szelek és a viharok engedjenek, hogy a halál engedjen, hanem mi kell ehhez? Jézus neve, amelyben van hatalom és erő. Ha egy hívő ember kijelentés, a Biblia azt mondja, majd olvassuk ezt az igét is, hogy Jézus Krisztus két dolgot kért, illetve parancsolt az ő egyházának. Az egyik, amit parancsolt, hogy higgyetek a nevemben, a másik, hogy szeressétek egymást. Higgyetek a nevemben, és szeressétek egymást. És akkor, amikor a keresztényeknek ezt mondjuk, nem értik, hiszen minden nap tanulnak az Úr Jézus nevéről. Ismerjük ezt. De ez a szó, hogy higgyetek az én nevemben, azt jelenti, hogy a gyakorlatban, cselekedetekben, az életetekben nyilvánuljon meg a Jézus Krisztus nevébe vetett hitetek úgy, hogy ezt a nevet használjátok a gyakorlatban. A mindennapi életetekben, az élet viharaiban, szépségeiben, minden helyzetben és minden kor megtanuljátok használni ezt a nevet. Dicsőség az Úrnak ezért. Tehát ez az elméleti ismeret a gyakorlattá vált, mert a gyakorlatban kellett használni ezt a nevet, és a tanítványok ezt nem értették, hogy azért ezt akarta nekik Jézus mondani, hogy hol van a hit a nevemben? Hol van a hit a hatalmamban? Hol van a gyakorlati erő, amit adtam nektek? Hol van? Miért keltettetek föl? Nálatok van az az erő, amit most nálam láttok. Nektek adtam. Dicsőség az Úrnak. Ott van nálatok. És a Jézus neve egy olyan valami, ami nálad van. Nem kell kérned, mert amikor újjászülettél, amikor a Szentlélek újjászült téged, az egyik ajándék, amit adott neked Isten, ez az ő neve. És nem kell kérned Istentől a hatalmat, nem kell Istentől az erőt kérned, mert ez benne van a névben. Azt kell kérned, hogy kijelentést kapjál erről a névről, hogy ne azt kérdezz, hogy ki, hanem azt kérdezz, hogy mi. Hogy? Hogy csináljam, Uram? Uram, adj egy kijelentést erről. Hogyan használjam a te nevedet? Hogyan működik ez a hatalom ebben a népben? Tehát erről van itt szó, ebben a igeversben. És tudjuk, hogy a tanítványok megtanulták a leckét, kaptak kijelentéseket, és valóban Pál apostol, amikor leírja az életét, viharokról számol be, emlékeztek? Hogy viharok között volt, élet, halál között, stb. Csak az emberek már nem estek kétségbe, hanem átmentek a viharokon. Amen. Átmentek az élet. Ez egy vihar volt, ami az én életembe is lecsapott. Senki nem segített rajtam, csak egyedül az Úr Jézus neve, ami ott volt nálam. Leporoltuk róla a port, és hirtelen a gyakorlatban életnek bizonyult. Egyedüli, biztos és tökéletes segítségnek. Dicsőség az Úrnak. Menjünk tovább. Lukács 10, 17-20-ig. Mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette. Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre. Ő pedig azt mondta nekik, láttam a sátánt villámlásként leesni az égből, mert imé hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi se árthat nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menj és földúra azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és felfedted a gyerekeknek, igen, atyám, így láttad jónak. Dicsőség az Úrnak. Itt a Lukás 10-ben olvasunk egy új nemzedék kezdetéről. Ugye Jézus küldi a 70 tanítványát, elküldi őket arra, hogy az ő nevében használják azt a hatalmat, azt az erőt, amit Isten az ő nevébe helyezett el. Amikor az erőről és a hatalomról és a tekintéről van szó, akkor mindig a Jézus neve jusson eszetekbe, mert ezben van benne a név. A Jézus nevébe születünk újjá. A Jézus Krisztus nevében van a mi váltságunk. A Jézus Krisztus nevében mosódunk meg, tisztulunk meg, szentelődünk meg. És nagyon sok ige van ebben a névben, ezekről most nincsen időnk, de itt miről is van tulajdonképpen konkrétan szó? Ebben a névben egy olyan teljhatalom van, amely mind a három dimenzióban hat. Gyakorlatilag kiment 70 tanítvány, akinek Jézus Krisztus odaadta a nevének a hatalmát, és az ő nevében kezdték el Isten szolgálni, kezdték használni a hatalmat, és olyan erő szabadult fel, olyan tekintély szabadult fel, hogy Jézus arról számol be, Jézusnak arról számoltak be ezek a tanítványok, hogy a szellemvilágban néz, azt mondja, láttam a sátánt villámlásként leesni az égből, lezuhanni az égből, egy hatalmasat zuhant a sátán királyi széke, királyi hatalma, gonosz fejedelme és hatalmasságai, területeket veszített a magasságban, mert a 70 tanítvány használta a nevet. Használták a nevet. Ezek az emberek még itt nem nagyon értették, hogy mit csinálnak, de használták. Később aztán megértették, mert az apostoli gyülekezetben, az apostoli gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, akik minden egyes keresztény tudta azt, hogy hogyan kell használni az Jézus nevét, hogyan kell beszélni az Úr Jézus nevében, és hogyan kell cselekedni az Úr Jézus nevében. Ezért volt egy olyan nemzedéknek a kezdete ez a 70 tanítvány, akik megértették, hogy a Jézus nevét hogyan kell használni az életükben. Ezt kaptuk ajándékba. Kaptuk az Úr Jézus nevét, kaptuk a szövetségeket, amiben benne van a vér és az ige, és kaptuk a Szent Szellemet. Dicsőség az Úrnak. Jó felfegyverzett bennünket az Úr. Ne essetek kétségbe, ez a három, ez tökéletesen elég. Ahhoz, hogy megálljunk az életben. Mindenre elég. Látjátok ezt az új nemzedéket? Ez az új, és azt mondja, hogy az Úr Jézus újongott ezen, hogy van egy nemzedék, ami használja a nevét. Újongott ezen. Boldog volt. Ja, végre vannak emberek, akik használják az én nevemet. Nem a maguk tudásával, maguk erejével, képességeivel mennek, hanem az én nevemben mennek, és használják. És ez az én nevemben, ez nem csak annyit jelentett, hogy jó, az Úr kiküldte őket. Hanem a gyakorlatban tényleg használták ezt a nevet. Majd erről is fogunk beszélni, hogy hogyan működik ez. Tényleg használták. És olyan erő szabadult fel, hogy nem csak a földi dimenzióban szabadultak meg a démonoktól az emberek, gyógyultak meg a betegek, hanem a mennyei vagy az égi fejedelemségeket is megrengette, és kihatással volt az egész szellemvilágra. El tudod hinni azt, hogy amikor te használod az Úr Jézus nevét hittel, akkor ilyen kihatása van ennek a névnek? El tudjátok ezt képzelni? El tudjátok hinni? Ez az igazság. És gyakorlatilag, ha az Isten megnyitná a mi szellemi szemeinket, amikor imádkozunk, most amikor elkezdtük az Isten tiszteletet, és az Úr Jézus nevébe kezdted el, direkt figyeltem. Jó van. Jó van. Igen, jó. Dicsőség az Úrnak. Mert ebben a névben jövünk össze. Mert ebben a névben, mert a névnek óriási jelentősége van, mert akinek a nevében jövünk össze, az jelenik meg. Az vesz uralmat. Aztán akinek a nevében jövünk össze, ő jelenik meg, és ez őt képviseli. Ahol a név, akinél a név, annál van az Isten. Ezért volt az, hogy a farizeusok minden áron a nevet akarták betiltani. Hogy ne tanítsatok, ne hirdessétek a névben, ne szolgáljatok ebben a névben. Mert ők megértették a titkot sátáni bölcsességgel. Tudták azt, hogy a névben van a hatalom. És ha van egy keresztény ember, egy újjászületett keresztény ember, aki hisz a Jézus nevében, használja ezt a nevet, annak a pokol kapui se vesznek hatalmat az életén, engedni fog még a halál is neki, mert Isten az ő nevébe oda helyezte a hatalmát. És ezért azt mondták a tanítványoknak, hogy mindent tehettek, csak ebben a névben ne tanítsatok. Csak ebben a névben ne imádkozzatok. Csak ebben a névben ne hirdessétek Isten igéjét. Mert ha ezzel a névvel együtt hirdetitek, akkor tulajdonképpen Mózesnek a botját megkapják az emberek. Mikor olvassátok a Mózes történetét, akkor Mózesnek volt egy botja. Azt mondta neki Isten, hogy elhívtalak, szabadíts ki Izrael népét Egyiptomból. És tudjátok, hogy Mózes állandóan visszakozott, nem akart menni, stb. És akkor azt mondja a végén Mózes, hogy jó van, elmegyek. És akkor megkérdezte Mózes, hogy Istenem, de ha elmegyek, hogy fognak nekem hinni? Milyen hatalmat adsz nekem? Mi lesz az, amiben az embereknek be tudom bizonyítani azt, hogy te küldtél engem? És akkor az Úr azt mondta neki, hogy na, ott a bot a kezedbe, na, ezt adom neked. Nem is gondoltam, hogy ez egy eszköz lehet. És mondta az Úr, vesd le a földre, ismeritek. És ez a bot, ez egy története van ennek a botnak, mert ezekkel jelek és csodák történtek. És ebben ez a bot, ez rá lett ütve ezzel a bottal a sziklára, a tengerre, és ez ketté vált, víz jött belőle. Tehát valóban egy botot kapott Mózes, amiben Isten ereje, Isten hatalma szabadult fel. Ahányszor Mózes használta ezt a botot, mindig Isten ereje, Isten hatalma jelent meg. És sokan, amikor olvassák ezt a történetet, úgy vannak ezzel, hogy de jó volt Mózesnek, milyen jó lenne, nekünk is lenne egy ilyen botunk. De igazából neked is van egy ilyen botod. Ez az Úr Jézus neve. Az Úr Jézus neve. Nem a te akaratodra, a te gondolatodra, a te elképzeléseidre fog működni, hanem az Isten akaratára fog működni. De amikor te Isten akaratából kimondasz igéket, mert az Istennek az az akarata, az a gondolata, az a terve, és kimondod ezeket a beszédeket az Úr Jézus nevében, akkor az ige úgy fog működni a Jézus nevében, mint egy bot. Vizet fog fakasztani, tengert fog ketté választani, és győzelemre fog téged vezetni. Ámen. Ez egy új nemzedék. És a sátán ezt akarja most, hogy a világon Jézus Krisztus nevét ne használják a keresztények. Hanem úgy gondoljunk a Jézus nevére, hogy a Jézus neved nagyon szép, dicsérjük, szent, tökéletes, de a Jézus nevét nem merjük használni. Na, ennek itt véget ért. Ez a korszak, és egy új korszak kezdődött el. Menjünk tovább. Lukács 11, 21-től 22-ig. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi a fegyverzetét, amelybe bízott, és szétosztja a zsákmányt. Dicsőség az Úrnak. Szeretnéd ezeket? Szeretnéd ezeket? A végén van a zsákmány, mindenki szeretne zsákmány, áldást, ima meghallgatásokat, áttöréseket az életébe, Isten csodáit, jeleit az életébe, mindent, amire szükségünk van igazából, amire kérjük az Urat, hogy cselekedje meg. Amen. De figyeld meg a sorrendet. Az első, az van egy szellemi alapelv ebben az igében. Az azt jelenti, ez a szellemi alapelv, hogy mindig egy erősebb kell ahhoz, hogy egy erőset legyőzzél. Erősebb kell ahhoz, hogy egy erőset legyőzzél. És a veled szemben lévő ellenség, veled szemben lévő nehézségek, veled szemben lévő hegyek, szellemi hegyek, magaslatok, problémák, viharok, támadások, erősek. De benned Isten egy még erősebbet hozott létre. És ez a még erősebb, ez az új teremtés. És ez a még erősebb, ez az új teremtés, ez tudja használni az Úr Jézus nevét, és itt azt mondja, hogyha a nála erősebb tör ellene, mivel törhetnénk mi az ellenséggel szembe? Mit használhatnánk az ellenséggel szembe, ami erősebb, mint az ellenség? Azt mondja, ez a név, minden fejedelemség, hatalmasság, itt van a válasz. Nem angyalok kellenek ehhez, hogy győzzél. Az angyalok kellenek, de nem ehhez. Nem is nagyon jó képességek kellenek ehhez, az is jó, de nem ehhez kell. Hanem mi kell ehhez? Egy nála erősebb. És az erősebb az ő neve. Jézus Krisztus hatalmas neve, mert Jézus legyőzte a sátánt, legyőzte a halált, legyőzte a pokol minden erejét, a démonokat, gonosz szellemeket, az élet sötétségének világbíróit, fejedelemségeket és hatalmasságokat, és az ereje a névben van. Tehát ez a név, amit ő megnyert, ez hordozza azt a hatalmat, amivel ő győzött. És ez kell neked ahhoz, hogy egy erősebbet legyőzzél. Ez a név, ebben a névben lévő hatalom, ebben a névben lévő erő. Mondj egy áment, ha hiszed ezt. Nem mondj áment, ha nem hiszed, csak ha hiszed. Tehát, azt mondja, legyőzi őt. Mi le tudjuk győzni az erős fegyverest, ha van egy erősebb nálunk. És a Jézus Krisztus nevénél mondjatok nekem nagyobb hatalmat és nagyobb erőt, mert minden fejedelemség, minden hatalmasság, minden erő felé helyezte az Isten ezt a nevet. És ezt a nevet adta ajándékba nekünk az Úr, ami hordoz ezt a hatalmat. És ezért ezzel a névvel tudjuk legyőzni az ellenségünket. Nem tudom, hogy sokat szoktatok ezzel foglalkozni, mi sem szoktunk sokat, inkább foglalkozunk Krisztussal, Isten kegyelmével, jóságával, de tudnotok kell, hogy minden elhívott embert megtámad az ellenség. Minden újjászületett keresztény, aki szereti Isten, az Istenét, és követni akarja őt, és szolgálni akarja őt, az ellenség meg fogja támadni. Ki fogja váltani az ellenségnek a hadmozdulatát? És tudod, mivel védheted meg magadat, és mivel támadhatsz az ellenséggel szembe? A Jézus Krisztus nevével. Ez a nagyobb erő, ez a nagyobb hatalom, ami adatott nekünk. Ugye milyen egyszerű? Azt mondta, gondolod magadban, de hát ennyire egyszerű lenne, hihetetlen. Semmi gyors tapoló tanfolyam, semmi nagy erejű szolgálattevő imája, bibliaiskolája, ennyi. Csak ennyi. Ezért mondta Jézus, hogy hálát adok neked, Uram, hogy ilyen kisgyereknek kijelentetted ezt. Dicsőség az Úrnak. Kijelentés a Jézus nevéről. És most azokról beszélek nektek, remélem értitek, miről beszélek. Nem a elmebeli ismeretről, hanem a Szentlélek által kijelentett igazságokról beszélek nektek, hogy milyen kijelentésed van már a Jézus nevéről. Az életedben hol működött, hol használtad, hol jöttél rá egyáltalán, hogy ez a megoldás? Azzal a problémával szemben, ami előtted áll. Tudjátok, háromféle vihar lehet egy ember életében. Ez csak így közben, hogy mondjam el nektek. Az első vihar, ami le van írva itt a Bibliában, ami nagyon furcsa is lehet némely embernek, és azt mondja, hogy nem is értem, hogy miről van itt szó, de nagyon világos. Az első vihar, az Abcsel 6.1-ben van leírva. Az első vihar, amit az ember át tud élni, és neked kell eldönteni, hogy melyikbe vagy benne, amit az ember csinál önmagának. A beszédével, cselekedeteivel, meggondolatlanul beszél, csinál dolgokat, és ezért kerül a bajba. Abcsel 6.1. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héverek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Itt egy olyan viharról olvasunk, ami arról szól, hogy az emberek elkezdtek veszekedni, hogy ki szolgáljon a szolgálat miatt, elkezdtek egymáson negatívan beszélni, te miért szolgálsz, én miért nem szolgálok. Itt az emberek kezdtek el civakodni, veszekedni, és ezért lett egy jó nagy veszekedés a gyülekezetben. Olyan vihar lett, egy olyan megosztás lett a gyülekezetben, hogyha az apostolokat nem vezeti Isten, ebből szakadás lett volna. Ezt az emberek gyújtották a beszédükkel, a viselkedésükkel, a cselekedeteikkel, és a Biblia tele van olyan viharokkal, amit az emberek a saját maguk butaságából. Például csak Ábrahám, amikor elment és hazudott az egyiptomi királynak, hogy a felesége az nem is a felesége. És itt tovább. Ő csinálta. Ő csinálja. Ebben az esetben nem parancsolhatsz az Úr Jézus nevében, mert hatástalan az Úr Jézus neve, mert csak egyedül egy megoldás van ebből a viharból a kivetelben, ha megtérsz, belátod, hogy te vagy a hibás. Valaki izzadtan kimegy, és könnyű öltözetben, hidegben, kint rohangál, jól megfázik, tüdőgyulladást kap, és utána használni akarja az Úr Jézus nevét, hogy gyógyuljon meg. Nem fog működni, mert a testedet azért kaptad, hogy vigyázz rá. Ha meggondolatlan beszédekkel beszélsz, rágalmazol, pletykálkodol, és tüzet gyújtasz a száddal, és utána elkapnak, és nagyon kellemetlenül fogod magad érezni, hiába hívod az Úr Jézus nevét segítségül, nem foghatni, mert meg kell térned. Ez a vihart, ezt a vihart nem tudod lecsendesíteni az Úr Jézus nevében. Csak egyedül megtérés által. Amen. Mikor az ember belátja, én hibáztam, én csináltam rosszat, és abban a pillanatban, amikor megtérünk, megszűnik a vihar, mert amikor Isten látja, hogy mi beismerjük a hibáinkat, abban a pillanatban ő irgalmas és kegyelmes, és megbocsájt, és magához ölel. Hányan tapasztaltátok meg, hogy Isten irgalmas? De mi karizmatikus keresztények szeretjük a Jézus nevét úgy használni, kijelentés nélkül, mint egy csodaszert. Figyeljetek, ha a Jézus Krisztus nevét lehetne használni a mi akaratunkra, minden bűnös elképzelésünkre, szituációra, akkor nem kell megtérni, mert a világiaknak is működne. De mi arra vagyunk elhívva, hogy a Jézus nevét az ő akaratába használjuk. Amen. Ezt a problémát megoldották, becsülettel, bocsánatot kértek egymástól, beosztották a szolgálatba a többieket is, akik mellőzve voltak, és elcsitult a vihar, és egy nagy ébredés lesz belőle, mert az asszonyok kezdtek szolgálni az asztalok körül, az apostolok meg még inkább felszabadultak arra, hogy olvassák az igét, imádkozzanak és böjtöljenek, és még több embert küldött Isten a gyülekezetbe. Olvassátok el, hogy ebből az étkezési, meg szolgálati vitából, amit az emberek megoldottak bibliailag, belátták, ezt ők csinálták, egy ébredés lett. Dicsőség az Úrnak. A második vihar, vagy még egyet, hogy mondjak, a Márk 9.34. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezték tőlük, miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymásról, hogy ki a legnagyobb. A tanítványok nagyon-nagyon sok nehéz helyzetet éltek át. Az egyik ilyen, hogy állandóan azon vitatkoztak, ki a nagyobb, és ebben az esetben pont a Jézus háta mögött tették ezt az egész út során. Jézus tanította őket, és 3-4 tanítvány állandóan alul is susmosolt a háttérben, ki a nagyobb. Péter nagyobb, nem János, ő közelebbű hozzá. Jézus úgy tett, mintha nem is hallotta volna, és nem is tudná, hogy miről van szó, mikor megérkeztek az otthonukba, megkérdezte tőlük, na mit csináltatok délután? Hát, hallgattunk téged. Miről beszéltem? Hát, arról, hogy meghalsz a kereszten. Meg arról, hogy van egy mag, és ha elvetik, milyen jó, sokat terem, meg szeretnünk el egymást. És a Jézus azt mondta, nem erről beszéltetek. A szátokkal az egész kapcsolatrendszert tönkretettétek. Most jó nagy irigykedés van, jó nagy harag van, mert nézzétek meg, hogy arról beszéltetek, ki a nagyobb, ezzel azt értétek el, hogy az egész közösség, mind a 12 tanítvány haragszik egymásra. És akkor elővette egy gyereket az Úr Jézus, és azt mondta, hogy na ez a nagyobb, Isten országában. Ciki. Ezért akarták elzavarni a gyerekeket az Úr Jézustól, amikor jött hozzá. Mert még abban is rangkérdést láttak. Ez csak az én gondolatom, persze. Még megelőzi őket az Isten országába. Az Úr Jézus. Mert ők, amit mondott Isten, nem szellemi kijelentés szerint vették nagyon sokszor, hanem emberi elmével akarták azt megérteni, hogy most a kisgyerek nagyobb az Isten országába. Úgy jó, akkor nem engedjük az Úr Jézust, a gyerekeket az Úr Jézus közelébe. És így tovább. Na, és itt is látjátok azt, hogy jó nagy tüzet gyújtottak mindez azért, mert arról vitatkoztak, ki legyen a nagyobb. A következő, halleluja, dicsőség az Úrnak. De még egyet az Ószövetségből is. Ezt csak írjátok le, az 1 Krónika 21.1.13. A Dávid életében, tudjátok, hogy a Dávidot Isten nagyon megáldotta, és az egyik alkalommal azt tervezte el, hogy megszámolja a népet. Oda mentek a hadvezérek, és szóltak neki, hogy ne csináld ezt, hiszen nem az emberek száma, a lovak száma, az emberek száma hozott nekünk eddig diadalt, hanem Isten és az ő neve, és ő adott nekünk diadalt. Ne csináld ezt, mert hát a megsértődik Isten. Még az a kemény, testi karriervadász Joáb is azt mondta neki, ne csináld. Pedig az egész egy csak karriervadász volt ez az ember. Még az is mondta, hogy ne csináld, mert az Úr megállt téged, és a győzelmeidet Istentől kaptad. Dávid megcsinálta, és óriási vihar lett a népen. Ő miatta nagyon sok ember meghalt. És emlékeztek, hogy oda kellett állnia, és áldozatot bemutatni, és beismerni, hogy ő a hibás, és akkor megállt az öldöklő angyal. És az öldöklő angyal akkor áll meg ilyenkor, az általunk gyújtott tüzekben, ha megtérünk. Ilyenkor nem kell a Jézus nevét használni, nem kell karizmatikus blöfföket használni, hanem meg kell térni alázatosan, és jön a felüdülő, jön az Istennek a felüdítése, áldása a életünkben. Amen. Úgyhogy gondolkodjál rajta, hogy van-e most olyan vihar az életedben, amire szeretted van az Úr Jézus nevét használni, és hát naná, hogy nem működik. A második dolog az ördög által keltett vihalok. Lukács 8:22-23, olvasom. 8:22-33, történt egy napon, hogy Jézus a tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak, miközben hajóztak, ő elaludt. Akkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni. Úgy, hogy veszélybe forogtak. Akkor oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester, mester, elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán kérdezte tőlük, hol van hát a ti hitetek? Ő pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymásról. Hát ki ez, hogy a szelek és a vizeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Aztán áthajóztak Gadara földjére, amely Galilával átellenben fekszik, amikor a partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eleje, és hangosan ezt mondta, mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal, bilincsekkel kötözték meg, és úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek meg a pusztába hajtotta. Jézus erre megkérdezte tőle, mi a neved? És ő így felállt, légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolj őket vissza az alvilágba, mert ott a hegyen legelészett egy nagy disznójá, és azt kérték tehát a gonosz lelkek, hogy engedje meg, hogy azokban mehessenek. Ők pedig megengedte ezt nekik. Ez az ördög által való vihar, méghozzá nagyon világosan és egyszerűen látszik, hogy a tanítványokat Isten előre küldte. Figyelitek a történetet? Az előbb is olvastam már a legelején is ezt. És igazából ez a vihar azért volt, hogy ne érjenek át Gadara földjére. Ugyanis a Gadara földje démonoktól megszállt embereknek a földje volt. Ez az ember egy képviselője volt ezeknek. Az egyik legmegkötözöttebb ember volt, akiben 1000 démon volt. Nem tudom, hány légiót is mondott itt az ige? Tessék? Figyeltetek? Egy. Ha egy légiót mondott, az körülbelül 7000 démont jelent, mert egy légió a római korban 7000 katonát jelentett. Körülbelül 5-7000. 7000 démon volt benne, nem hordott ruhát, természetfölötti erőt képviselt, és mivel a tanítványokat az Úr Jézus előre küldte, egy természetfölötti vihar jött, hogy ne jussanak át a túlsó partra, mert már az ördög tudta, hogy a cél Gadara. És ez az ember. Idő előtt jöttél. Miért kínozol engem? Miért jöttél idő előtt? Miért nem hagysz engem békén? És tudjátok, nagyon sokszor a szolgálatod során, hívőleted során kerülhetsz viharba azért, mert Isten útján jársz. Mert át akarsz jutni oda, ahova Isten küldött téged. Meg akarod azt tenni, amit Isten neked parancsolt. És te is hajózol, csinálod a dolgokat, amire Isten téged megbízott, és hirtelen vihar keletkezik. Hirtelen nagy háborúba kevered el. Most én is például egy olyan háborúba keveredtem, ahol diadalmaskodni fogok az Úr Jézus nevében, mert Isten igéi alapján cselekszem. Majd egyszer elmondom nektek, hogy mi ez a vihar. És figyeljetek, amikor ezt felismerte az Úr Jézus, hogy parancsolt, megszűnt a vihar, átjutott a Gadara földjére, és ahogy kitették a lábokat a szárazföldre, megjelent az a fejedelem, aki keltette a vihart. Már vártalak. Csak idő előtt jöttél. Hagyj békén. Ne kínozz engem. Jézus egy szót se szólt, és az csak azután ezt mondta. Hagyjátok el ezt az embert. Mert eljött a kegyelem Gadara földjére, ezt a kegyelmet az emberek elutasították ott akkor, Isten üzenetét, Isten megkeresését, hogy meg tudnak térni, és meg tudnak szabadulni. És az ördög is tud viharokat kelteni. És meggyőződésem, hogy ez egy ördögi vihar volt, hogy ne érjék el a céljukat, ne tudják ezt az embert megszabadítani, de hatásos volt ez az ördögi vihar? Nem. Jézus használta azt a hatalmat, azt az erőt, és ebben az esetben a Jézus neve hatásos a viharok lecsillapítására, hatásos arra, hogy átmenjél nehézségeken, csak hittel használnod kell az Úr Jézus nevét, és fel kell ismerned, hogy ez most egy olyan vihar, hogy megakadályozon téged abban, hogy az Istennek szót fogadjál, hogy megtegyed az Isten akaratát, hogy elvégezed a szolgálatodat. Tudod, hogy hány viharba keveredtem már Isten szolgálata miatt? Vagy feladod, és visszamész ilyenkor, vagy előremész hittel, és használod az Úr Jézus nevét. És meg azt mondod, nagyobb az, aki bennem van, mint aki világban van. Nem fogok félni, nem fogok meghátrálni, nem fogok kompromisszumot kötni, mert Jézus hatalmasabb, és én az ő szolgája vagyok. És nem fogom feladni, nem fogok félni, hanem Uram, segíts most rajtam, és segítségre hívva a nevedet, és te megtartasz engem. Kérlek, jöjj és segíts rajtam. Uram, a te hatalmadba parancsolok ezeknek a dolgoknak, amelyek megfélemlíteni akarnak, megölni, elpusztítani akarnak. Ezt nem szabad tűrnöd, amikor az ördög megtámad téged. Mert hatalmad van, hogy kígyókon, skorpiókon tapasál, és az ellenség minden erején. És az a gyakorlatban a Jézus nevében nyilvánul meg. Hogy a Jézus Krisztus nevében kimondod ezekre az ördögi támadásokra, ördögi harcokra, hogy csillapodjanak le, és távozzanak el tőled. Ámen. És működött. Dicsőség Istennek. Ez az ember megszabadult, végre először életébe felöltözött. Szép csinos lett, nyírta a nagy szakállát, megfürdött, felöltözött, kisimult az arca, végre tiszta volt a tekintete, és odaállt az emberek elé, és erre mondták, hogy nem normális. Mondták, hogy ha ilyeneket akarsz csinálni, Jézus, innen menj. És Jézus azért ment Gadarára, mert amikor a kereszthalálon túljutott, meghalt, és feltámadt, és a tanítványoknak neki adta az ő nevét, ők eljutottak Gadara földjére. És ott valóságos szabadulások lettek. Valóságos megtérések lettek. És megújulások lettek. Dicsőség Istennek. És ezek az emberek megszabadultak. Dicsőség az Úrnak. És sok olyan emberről ír a Biblia, akik súlyosan megkötözött emberek voltak, és aztán Jézus szolgái lettek. A tanítványokkal együtt mentek. Pál apostol egy olyan ember volt, aki mögött egy olyan démoni fejedelem állt, mielőtt meg nem tért, amivel az Isten egyházát pusztította. Ki volt ez, aki felindította őt ilyenre? Az a vallásos démoni fejedelem, ami a farizeusok mögött állt, azoknak a gyülekezete mögött állt, erre mondta Jézus, hogy a farizeusok mögött a sátán lelke áll. És a Pál apostol Saulként ott volt ebbe a felekezetbe, ott volt ebbe a gyülekezetbe, a sátán gyülekezetébe, zsinagógájába, ott volt benne. És az Isten szentjeit, mert ami a testi, az üldözni fogja mindig a szellemét. És ott volt benne, de az Isten megszabadított ezt az embert. Megszabadult, leesett a lóról, megszabadult, meggyógyult, és Isten helyreállította őt, és Istennek egy olyan szolgája lett, ami által nagyon sok gyülekezet alapult, és hirdetett a pogányoknak az evangélium. Dicsőség az Úrnak. De egykor ez volt az az ember, aki keltette a viharokat a keresztények ellen. Adja az Isten, hogy minden ellenségünk így térjen meg. A Jézus nevében. És mit mondott neki? Én vagyok az, akit üldözöl. Én vagyok, akivel harcolsz. Az én nevemre hozol szégyen, fiam. Leesett a lóról. Megvakult, és odaküldött egy szolgáját az Úr, és meggyógyította, mondta, hogy az én nevemben menj, és gyógyíts meg, hirdess ki a gyógyulást ennek az embernek, mert ott van, de hát Uram, ez az ellenségünk. Dicsőség Istennek. És a harmadik vihar, ami van itt használnod kell az Jézus nevét szintén, a Jónás könyve első rész 1-4. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, amittai viház, indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám a gonoszságnak híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tárziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tárziszba készült. Kifizette az úti költséget, és a hajóra szállt, hogy a rajta lévőkkel Tárziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóba lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. Olyan hangosan horkolt, hogy még a vihartól is hangosabb volt. Ki az, aki ilyenkor alszik? Nem normális. Figyeled? Ez az ember tele volt haraggal és gyűlölettel a niniveiek felé. Törvénykező ember volt. Nem volt benne szeretet. Pedig Isten profétája volt, Isten követe volt. Az Úr elküldte őt, hogy menjen el és hirdesse az evangéliumot. Hirdesse, vagyis az igét, a kegyelemnek az üzenetét. Evangéliumot, mert az azután le. Végülis az is evangélium, mert az evangélium ugye egy jó hír. És a ninivejéknek ez egy nagyon jó hír volt, amit Isten tervezett felőlük. Már a második fele, hogy megbocsájtott nekik Isten. Az első fele nagyon rossz hír volt nekik, de ettől vált még örömtelivébb a második része, hogy megbocsájtott az Úr neki. Így van. És elküldte az ő követét, Jónást, és Jónás annyira nem értett egyet Istennel. Annyira nem volt a szíve egy Istennel. Annyira ellenállt az Istennek, mert nem az ő elképzelése, nem az ő gondolkodása módján akart Isten cselekedni, ő bosszút akart volna állni ezeken az embereken, és azt szerette volna látni, hogy egy jó nagy tűz van rakva Ninivében, és mindenki ég. A tanítványok is ezt szerették volna látni először. Mondták, hogy Samáriára mindenkire Isten küldjön tüzet, itt jól lenne, nagy tűz legyen, gyújtsuk fel ezek, nem fogadtak be minket, itt jön a tűz, nem, ez aztán a szent kereszténység. Elintézte volna őket. Mózesnál is volt tűz, egyik oldalra, másik oldalra kellett állni, és elintézték a problémát. Fújúj, Némány pásztor ilyenekről álmodik, hogy így ilyen probléma kezelés legyen. Problémás emberek, na állj a másik oldalra, uram, ott vannak. De jó, hogy kegyelem van, nem? Mert egyszer én is ott állnék. Én is csináltam már olyat, ami Isten ellen volt, nem? De az Úr kegyelmes volt, mert gyerekek vagyunk, akik fölnövekszünk. Amen. És akkor itt látjuk a Jónást, dühöng, bosszankodik, és az ő engedetlensége miatt, mert Isten fel akarta a figyelmet hívni rá, figyelmeztetni akarta, Isten maga csinált vihart. Hányszor van az emberek életéből az engedetlenségük miatt, konokságok miatt Isten csinál egy vihart, nem azért, hogy elpusztítsa őket, nem azért, hogy tönkretegye őket, hanem azért, hogy visszaterelje őket arra, hogy az ő akaratába járjanak. Amen. Visszaterelte Jónást Isten? Adott Isten Jónásnak egy lehetőséget. És azért fejeződik be ez a rész úgy, mintha be se fejeződne, a Jónás történetét, hogy olvasott, hát így nem fejeződik be egy könyv se. Azért, mert adott Istennek egy lehetőséget, de azért se tért meg. Ott volt egy töklevél, ami árnyékot bocsájtott neki, és leült bosszosan, hogy nézte, gondoljátok el, a nagyvárosba, a királytól kezdve minden ember zsákba megszaggatta magát, megtért sírással is Istenhez, a királytól kezdve minden, még az állatoknak se adtak enni. Micsoda bégetés volt ott a városban, gondold el. És ott ült Jónás, és ott basszánk, tőttem, hogy megbocsájtasz. Tudtam, hogy úgyis szereted őket. Tudtam, hogyha meg... Tudtam, ugye megmondtam előre. Jobb lett volna inkább elpusztítani őket hamarabb. És akkor Isten nézi az ő szolgáját. Sokszor így viselkedünk. A magunk elképzelésével, a magunk gondolkodásával, hogy elkezdjük Isten oktatni. Háborgunk. Stb. Nem, majd én megmutatom. Majd az én. Stb. És akkor Isten még egyszer ad egy kegyelmet. Látja, hogy a szolgálja a tűző napon ott nézi, hogy ezek az emberek megtérnek, hogy ezek az emberek Isten áldásra kerülnek, és ez teljesen ki van készülve idegileg. Folyik rajta az izzadság, és akkor Isten egy növeszt rögtön egy töklevél, a csoda. Ne észre se veszi, hogy a csoda folytán 5 perc alatt nő egy tök levél, akkor, ami betakarja az egész fejét. Jó nagy tök feje volt, betakarta. Volt a töklevél, a tök meg a feje volt. Csak akkor gondolta Isten, hogy szól a szolgájához. Azért csináltam vihart. Azért küldtelek, mert nem pusztítani akarom őket, hanem megmenteni. Nézd csak, te, és az Úr elszállított ezt a tököt, töklevelet, bosszankodott Jónás ezen is. Tiszta egy depressziós ember volt ez. És akkor azt mondja, hogy te sajnálod ezt a kis növényt. És akkor ezeket az embereket ne sajnáljam. Tudod, több mint 100 000 ember lakott ebbe a városba. Rengeteg állat volt ebbe a városba. És az Isten nagyon-nagyon örült, hogy megkegyelmeztetett neki. De ennek az embernek a figyelmeztetések, a viharok nem használtak, amit az Isten adott neki. Mert kemény szívű volt, törvénykező volt, és nem volt benne szeretet. Azt akarom, mondja Isten igéje, hogy higgy az én nevemben, és szeressétek. Higgyetek az én nevemben, és szeressétek egymást. Amen. Tehát ebben az esetben sem használ az Úr Jézus neve. Nem fog használni. Azért figyelmeztet Isten a viharokkal, hogy térjünk meg. Azért hívja fel a figyelmet, mert rossz irányba haladunk. És amikor az ember megérti az Isten akaratát, rögtön abban marad a vihar, és kikerül a hal szájából. Dicsőség az Úr. Ma is vannak halak, bekapnak, elkapnak, úgyse tudsz kimenekülni, hogy meg nem térsz. De jobb, ha első nap feladod. Ha az első nap feladod, Isten újra magához ölel, újra a sorsod, az életed a megfelelő úton megy tovább, mert Isten féltő, szerető Isten. Nem fogja nézni, hogy tönkreteszed magadat, nem fogja nézni, hogy megint kigóborolsz a világba, hanem oda megy, és az ő pásztorkutyáit utánad küldi. Kicsit megcsipkednek, felhívják a figyelmedet, és a viharok lecsillapodnak, ha visszajössz és megtérsz. És beállsz a szolgálatodba, és vedd tudomásul, hogy az Úr Jézus szeret téged, és használni akar téged. És neked is van elhívásod, neked is van ajándékod, és az Isten ott akar téged látni azon a helyen. Hogy használod az ő nevét, abban, amiben ő elhívott téged. Tudtok még egy kicsit figyelni? Mehetek egy kicsit tovább? Halleluja. De jó, egy gyülekezet ez? Halleluja. Ó, dicsőség az Úrnak. Az Efézus 1, 17-től 23-ig. És kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene és a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg a lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál, hatalmasságnál, minden erőnél, uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett minden, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljesét tesz mindent mindenekben. Ha Jézus Krisztusról a fejről ilyen név, ilyen hatalom van megírva, és azt állítja a Biblia, hogy mi az ő teste vagyunk, akkor ami a fejem van, a testen is rajta kell, hogy legyen. Máskülönben ez nem egy normális test. A normális test az, hogy amit a fej gondol, azt csinálja a test. Ami a fejem van, azzal rendelkezik a test. Össze vannak kötve. Ami a testen van, abban részesül a fej is. És fordítva. Teljes egységben vannak, mert így egy test. És Krisztus az egyház feje. Amen. Ő mondta, hogy a gyülekezet, a hív emberek, az ő teste. A fej a mennyben van, a Szentlélek adja az összeköttetést, most, és te pedig itt vagy a földön. És ha a fejjel egy tökéletes harmóniában élsz, akkor ugyanaz a hatalom, ugyanaz az erő, ami Jézus nevében van, a te szádon keresztül is meg fog nyilvánulni. Mert össze vagy vele kötve. Szükségképpen ugyanaz a hatalom van rajtad, ugyanaz az erő, ha hiszel benne, és ha használod. És itt azzal kezdi az ige, hogy ehhez egy nagy akadály van. Mert az embereknek nincs kijelentése. És ezért imádkozik itt Pál apostol, és imádkozik az efézusi gyülekezetért, hogy adja meg az Atya nektek a bölcsességnek és a kinyilatkoztatásnak a lelkét. Figyelitek? Mi ez a bölcsességnek és a kinyilatkoztatásnak a lelke? Az, amivel kezdtem, hogy a Szentlélek a Jézus Krisztus nevéről ad kijelentéseket. Milyen hatalmas ez a név. Milyen dicsőséges ez a név. Hogy megy ez a gyakorlatban? Hogy olvasod az Isten igéjét, hogy ebben a névben mik történtek. Elolvasod a Bibliából, hogy a Jézus nevében mi történt. Miket cselekedett Isten. Milyen hatalom szabadult fel ebben a névben. És nem csak ezt, hanem elolvasod Istennek az igéjét, Istennek az akaratát, és ahogy látod ebben a névben megvalósulni ezt az akaratot, akkor Istentől kapsz egy kijelentést, hogy a te életedben hogyan fog munkálkodni ez a név. Mert elolvasod, hogy ennek az életében hogyan munkálkodott ez a név, elolvasod a másik életében hogyan, és leesik, hogy ez a név neked is megvan. Ez a tiéd, ez a név. És amikor ezt megérted, akkor kapsz egy kinyilatkoztatást Istentől a te életedbe, a te szituációidba, a te élethelyzeteidben. Ez a név hogyan fog megdicsőíteni, hogyan fogja magát megdicsőíteni, ez a név hogyan fog cselekedni, ebben a névben hogyan fog Isten hatalmasan működni az életedben. Ez a kinyilatkoztatás. Amikor megérted, hogy az Istennek mi az akarata az életedben, és bátorságot kapsz arra, hogy használd ezt a Jézus nevébe. És ez van, hogy egyszerűen kimondasz dolgokat, kimondasz igéket az életedben, hit fakad a szívedbe, kimondod ezeket az igéket a Jézus nevében, és megtörténnek. Amen. Miért? Mert Pál azt mondta, hogy ennek az efézusi gyülekezetnek arra van szüksége végre, hogy mindaz a sok tudás, ami benne van az életükben, most jöjjön el a Szentlélek, és kijelentésként adja oda nekik. Jelentse ki. És a bölcsesség pedig az, hogy ezt a kijelentést hogyan használják a gyakorlatban. Hogyan csináljuk? Hogyan mondjuk? Hogyan tegyük? Milyen módon alkalmazzuk ezt? És ezért ez nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten kijelentéséhez tartozik bölcsesség is. Mert a kijelentést, amit Istentől kaptál a Jézus nevében, bölcsen, a megfelelő időben és a megfelelő módon kell alkalmazni. És ezért imádkozott Pál ezért a kijelentésért, hogy jöjjön ez a kijelentés, és ezért is szeretnék majd én is veletek együtt imádkozni, hogy a Jézus nevében, a Jézus nevéről legyen most már egy nagyobb kijelentésünk. Hálát adunk az Úrnak, hogy van kijelentésünk az Úr Jézus nevéért, mert amit már megtapasztaltatok, az egy kijelentett igazság. Amen. De mennyi minden van, amit még nem tapasztaltatok meg, és amire majd kell a Jézus neve. Nagyon sok minden a gyülekezet életében úgy fog megvalósulni, hogy kéritek a Jézus nevében. Nagyon sok harcon úgy fogtok átmenni, hogy ebben a névben hatalmat gyakoroltok. Nagyon sok kijelentés fog jönni úgy, hogy ebben a névben egyszerűen Isten kijelentéseket ad. Hogy megismeritek őt, és mikor megismerjük Isten, megismerjük, hogy a mi életünkben Isten hogyan fog cselekedni. És még egy dolog, ami nagyon-nagyon fontos itt, hogy világosítsa meg a lelki vagy a szellemi szemeiteket, hogy lássátok meg, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az örökségének dicsősége a szentek között. Ahhoz, hogy az ember ebbe tovább tudjon menni, ki kell bizonyos értelemben rakni az életéből azt, amit eddig megtapasztalt. Mert sokszor azok az igazságok, amik már megvannak, kényelmessé teszik az ember, rugalmatlaná teszik az ember, mert ő már ismeri az Úr Jézus nevét valamennyire, ismeri Isten hatalmát, és nem akar tovább menni, mert jó ez így neki. És ezért azt mondja, hogy világosítsa meg, és ezt egy keresztény gyülekezetnek írta Pál, olyanoknak, hogy az efézusi gyülekezet nagyon sok ajándékkal rendelkezett. Nagyon sok erővel rendelkezett. Tele voltak kijelentésekkel, tele voltak megtapasztalásokkal és ajándékokkal ez a gyülekezet. Tehát nem egy kistíli gyülekezetről van itt szó. És mégis azt mondja nekik Pál, hogy ezt tegyétek félre, ami most eddig volt, amit eddig tudtatok, mert Isten többet akar magáról beszélni. Jobban meg kell, hogy ismerjétek őt. Sokkal mélyebben, sokkal több mindent ki akar magáról jelenteni Isten, és azt akarja, hogy most nyíljatok meg erre, és kérjétek ezt az Istentől, és Isten ezt fogja nektek adni. Meg fog nyilvánulni még hatalmasabban, meg fogja mutatni magát nektek, ki fogja jelenteni az ő nevét még hatalmasabb módon, és akkor fogtok növekedni, mert ezt a nevet tudjátok használni. Amen. Ezt mondja itt az Isten igéje. Azt mondja, hogy nézzétek meg, milyen gazdag. Tehát amit eddig megismertünk, az csak egy rész az Isten gazdagságából. De ez csak egy rész. De hol van a többi? Azt mondja, hogy világosítsa meg. Azt mondja, milyen dicsősége a szentek között. Minden olyan dolog, amiben Istent megtapasztaljátok cselekedni az életetekben, az dicsőség. Amikor Istent látjátok cselekedni, Isten megmozdul, csodákat tesz, imákat hallgat meg, az dicsőség. Ez az Isten dicsősége a szentek között. Az az Isten dicsősége, hogy ő megnyilvánul, cselekszik. Ha kell, csodákat, jeleket, győzelmet ad, azt mondja, diadalra vezet benneteket mindenben. Ez dicsőség. Mert amikor rátok néz a világ, azt fogja mondani, hogy bizonyára veletek van az Isten. Miért? Látván a jeleket, isteni beavatkozásokat, ima meghallgatásokat, amit Isten tett. És mindez az ő nevébe történik. A pogány világban, amikor az első gyülekezet elindult, labdába se tudott volna rúgni a mostani egyház egy része. Mert a mostani egyház egy részében a keresztények megelékeznek az elméleti tudással. És nincs kijelentésük, nincsenek jelek és csodák az életükben, nem használják a Jézus nevét, csak kérésekre használják, hogy ilyen-olyan szükségeket töltsön be Isten, és nem veszik észre, hogy ettől sokkal több a Jézus neve. Emberekért használhatjuk ezt a nevet, gyülekezetekért használhatjuk ezt a nevet, harcokban használhatjuk ezt a nevet, viharokban használhatjuk ezt a nevet, minden területen használhatjuk ezt a nevet. Most csak egy hétköznapi példát hagyd mondjak el nektek, remélem, hogy bírtok még figyelni. De nagyon hétköznapi, fogozkodjatok meg. Mivel én is ezt az igét olvasom, és minden reggel imádkozok most, hogy én is akarom ezt a bölcsességnek, ezt a kijelentésnek a lelkét, hogy működjön az életembe, és adjon új kinyilatkoztatást Jézusról és az ő nevéről. Amit eddig nem ismerek, nem tudok. És akkor az egyik pénteken megbeszéltük a feleségemmel, hogy kimegyünk Hajdúsámsonban, ott a papának van egy háza, és ez egy kicsit öregebb ház már, és csak egy egyszerű hétköznapi példa, nem csak a halál és az élet között működik a Jézus neve, hanem nagyon hétköznapi esetekben. Volt egy konyhai mosogató, aminek a csöve eldugult. De nem most dugult el, hanem egy éve. Mindent csináltam vele, ne tudjátok meg, látjátok, hogy nem vagyok egy ilyen félénk ember. Én beledugtam mindent. Én öntöttem bele mindent. Én mindent kipróbáltam, én robbantottam mindent. Akkor se dugult ki. Úgy, hogy belefáradtam. Feleségemnek mondtam, hogy majd hívunk valami szerelőt. Kijöttek, szakemberek beledugtak, beleöntöttek ők is mindent. Nem dugult ki. Belefáradtunk, abba hagytuk. Fél éve úgy áll. Kiadtuk egy albérlőnek. Szegény nem tudott mosogatni, a fürdőkádba mosogatott. Borzasztó, nem? Képzeld el a zsírt ott kátszélni. Belenyugodtunk, hogy ez nincs áttörés, ez nem lesz. Nem tudjuk megcsinálni. Utána azzal nyugtattam magam, eladjuk ezt a házat úgyis. Ez lesz a megoldás. De hát ez egy buta dolog. Míg pénteken elhatároztam, hogy most már a hatodik haszakar, én ezt kidugítom, én nem tudom, mit csinálok vele, akár belebújok, vagy akkor is kidugítom. Megbeszéltük, szombaton megyünk, kimentünk szombaton, illetve szombaton reggel felébredtem, olvastam az igét, pont megint ezeket az igéket olvastam. És mostanában nagyon sokat elmélkedek az igén reggel. Gondolkodok rajta, hogy miről is olvastam. És akkor olvasom, imádkozok, és ahogy imádkozok, a Szent Szellem elkezdett vezetni. Uram, kérlek, hogy ezen a mai napon a te nevedbe kérem, hogy adj nekem bölcsességet, erőt, hatékonyságot erre a napra. És úgy bekattan. Uram, ma szeretném azt a vacak csövet kidugítani. És még ezt meg ezt megcsinálni. És az van megírva te igédben, mert megismertem az akaratát, amire ráteszitek a kezeteket, az áldott. Uram, én eddig rátettem a kezemet, de nem lett áldott. De most a te nevedbe kérem, Uram, adj nekem képességet, segítséget arra, hogy ezt a problémát meg tudjam oldani. Ilyen hétköznapi, figyeld, te közönséges, nem? Egyszerűen megértettem azt, hogy Isten tud nekem ebbe is segíteni, és kértem, hogy valamilyen módon segítsen. Majd beültem az autóba, és így hirtelen jött egy ötlet. Nem mondom, hogy a Szentlélektől, nem hiszem, hogy a Szentlélektől, de adott Isten egy valamilyen módon egy ötletet, eszembe jutott, egy módszer, ami még addig sose jutott eszembe. Alig vártam, hogy kiérjünk. Rögtön nekirohantam a lefolyócsőnek. Felhúztam a gumikesztyűt, beöltöztem minden, maszk, meg sapkát is vettem, 30 fokba. Ó, minden bajom volt. Na, de nagy lelkesedéssel, ami eszembe jutott, kipróbáltam, és képzeljétek el, több mint egy év múlva kidugult. Kidugult! És folyik azóta is, minden rendben van vele, sikerült. És ilyen hétköznapi módon. És kértem, hogy a hétköznapi cselekedeteimben, a hétköznapi életemben Isten segítsen, és az ő nevében kértem egy segítség. Nem azt kértem, hogy Isten dugítsa ki azt a csövet. Én dugítottam ki. Érted? De még ilyen hétköznapi dologban is lehet az Úr Jézus nevét használni. Hogy adjon hatékonyságot a munkádban. Hogy azokat a problémákat meg tudjad oldani. Nem közönséges, nem sértődik meg ezen Isten. De az, hogy minden szóval is tettel az ő nevébe tegyük. És én nem azt kértem, hogy Uram, dugíts ki ezt a csövet, hanem azt kértem, hogy engem áldjon meg, hogy én ezt ki tudjam dugítani. Értitek? És te nem tudod megkérni, hogy a családodban, a munkahelyeden segítsen. Például, amikor leülsz a főnököddel, hogy hogyan beszélj vele. Nem lehetne megkérni Istent, hogy Uram, egy fontos tárgyalásom lesz ez a mai napon. És Uram, nem azt kérem, hogy te beszélj el azzal az emberrel, jelenj meg neki, az biztos lefekszik, és abban a pillanatban imádni fog. Hanem engem tegyél képessé, hogy úgy szóljak, úgy cselekedjek, hogy a bennem lévő Krisztus mondjon valamit annak az embernek, hogy úgy beszéljen, hogy ez megérintse ezt az ember. És elkezdődik a megbeszélés, elkezdődik a tárgyalás, és a végén, mivel az ő nevébe kezdted el ezt a tárgyalást, ezért egészen más lesz majd az eredmény. Amen. Te fogod azt csinálni. Téged ruház fel Isten az ő nevében képességekkel, de az ő nevében történik ez. Az ő neve által történik ez. Vagy nagyon fontos tudnotok azt, hogy rendkívül sok probléma van ma a világban. Rendkívül sok félelem van a világban. Rendkívül sok gond, nehézség van a világban, és az emberek félnek, rettegnek, futnak. De a Bibliában arra akar bennünket Isten megtanítani, hogy az ő nevében hatalmat gyakorolhatunk a félelmek felett is. És hogyha reggel, amikor végig gondolod a napodat, és végig gondolod, hogy mik várnak rád, és valamitől félsz, akkor a Jézus Krisztus nevében te is kérjél hatalmat a fölött. Mint ahogy a tanítványoknak mondta az Úr, hogy tegyétek, nálatok van a nevem, nálatok van a hatalmam. A 70 tanítvány végre rájött, hogy Ura! Hát a te nevedben itt volt eddig is, nem is tudtuk, hogy nálunk van ez, és hogy hat. És akkor elkezdett kérni, Uram, ebben és ebben a dologban félek. De a te nevedben most hatalmat veszek a félelem fölött. És Uram, ez nem jó, ami rám vár. Félek tőle. De Uram, a te nevedben megdorgálom ezt a félelmet, és azt kérem, Uram, hogy vezess át ezen engem. Amen. Vezess át ezen engemet. És akkor fogod látni az eredményt, hogy nem, Isten cselekedni fog az ő nevében. Vagy ha szervezel egy partit, egy vendégséget. Szoktál ilyet csinálni? Nem nagyon. Na, tehát minden az ő nevében. Például nem mindegy, hogy te hívod meg az embereket, vagy előtte te imádkozol, hogy Uram, én csinálok egy vendégséget, és én a te nevedben akarom ezeket az embereket fogadni. Tudod, mi fog történni? Isten jelenléte ott lesz a lakásodba. Isten olyan szeretetet fog kiárasztani a lakásodba, hogy az emberek föl fognak szabadulni, és jól fogják magukat érezni, és nem úgy lesz, mint ahogy szokott lenni, hogy illedelmesen a végén megkérdezik az embereket, jól éreztétek magatokat? Igen, mert mindenki alig várja, hogy vége legyen, és hazamenjen. Hanem nem akarnak hazamenni. Mert jól érzik magukat, mert te az ő nevébe fogadtad őket. Ők nem is tudják. Nem úgy megy oda mész, és mindenki, aki jön, én a Jézus nevébe fogadlak téged. Nem. Te reggel azt mondod, Uram, a vendégséget csinálok. És én a te nevedbe fogadom ezeket az embereket. Adjál nekem szeretetet. És mindenre ruház fel, hogy az én otthonomban ezek az emberek a te áldásod alatt legyenek. Mindenre. És miért is mondjam el én a sok-sok lehetőséget, mikor a Szentlélek ugyanúgy bennetek van? Nem, de én is azt kérem, hogy adja meg az Isten a kijelentésnek, bölcsességnek szellemét. Hogy a Jézus nevét mi mindenre tudjátok használni, ami az Isten akarata. Nem, de az az akarata az Úrnak, hogy a vendégség jól sikerüljön. Nem olvastátok-e, hogy a mennyegzőben még a bort is elintézte az Úr? Fontos neki, hogy a vendégség jól sikerüljön? A legkudarcosabb esküvő lett volna. Elfogyott a bor. Izraelbe, bor nélkül, esküvő, mennyegző, katasztrófa. Az olyan, mint a magyaroknál, esküvő, kaja nélkül. olyan, mint a kitennél gyönyörű képeket a kajákról. A magyar embereket körbejáratnám, néznék, és bejelentenéd, hogy amúgy nincs kaja, itt van a képen, egyetek. Megvernének. Jézus megoldotta a problémát. Adott bort, megoldotta, hogy ez az esküvő jól sikerüljön, mert az egy meghívás volt, az egy közösség volt, hogy ott az emberek valóban jól érezzék magukat. Amen. És mennyi minden ötletet adhat a Szentlélek nekünk, amiben nem közönséges módon, nem szentül, de mégis kérhetjük, hogy ami ezt a szent nevet, ebben lévő hatalmat, ebben lévő erőt, ami hétköznap életünkben, hétköznapi cselekedeteinkben, dolgainkban tudjuk használni. És ne felejtsétek el, csak abban lehet használni, amely az Isten akarata. És ne felejtsétek el, hogy csak abban lehet használni, amivel az Úr megdicsőül. Megdicsőül az Úrnak a neve, hogyha az emberek szeretetet éreznek az otthonodban. Megdicsőül az Úr neve abban, hogyha te valamit meg tudsz oldani, és neki adod a dicsőséget. Hát te fogod őt megdicsőíteni. Arra én, nézd meg, soha életemben nem dugítottam ki lefolyót csőt úgy, hogy az Úrnak dicsősége legyen belőle. Kivéve ezt az egyet? Ez már az Úr dicsőségére van. Mert még itt is elmondtam nektek, és arról beszéltem, hogy Jézus nevében kaptam bölcsességet arra, hogy ezt megcsináljam. Ez egy szent lefolyócső lett. És ez izgalmas. Amen. Ez hatalmas. És hát ez a tanítás elég hosszadalmas. Ez az egyik fele, ezt az életgyűlibe is végigvettük már. Most már befejezem, nem akarok túl hosszú lenni, de a lényeget megértettétek. Jézus Krisztus nevében van a hatalom. A legszélsőségesebb és a legextrémek dolgokra is használhatjátok. Mert ez a név fog kihúzni benneteket esetleg egy olyan problémából, amit én kerültem. De ez fog segíteni nektek olyan problémákban is, és olyan helyzetekben is, amik teljesen hétköznapiak, és a Jézus nevében kérsz bölcsességet, kérsz kijelentést. És tényleg, én egy éve annyit gondolkodtam, annyit kínlódtam, de sikerült. De a gyerekem is él, és látjátok a kis Áront, majd itt fog szaladgálni, semmi baj, azóta egy év telt el, soha egyetlen tünet, egyetlen rosszulét nincs, és nem is lesz, mert az Úr szólt, de átmentem, és muszáj volt megtapasztalnom, mert a hívő életemben szükség lesz arra, hogy parancsoljak a halálnak, parancsoljak a sötétség erőjének, és ezt meg kellett tapasztalni a saját életemben, hogy a Jézus neve ott 1300 kilométerre az útszélén működött. És dicsőség Istennek, hogy az Isten arra világított rá, hogy ez a név nincs kihasználva. Hogy ez a név nincsen megismerve. De most eljön az az idő, amikor Isten adja a kijelentést. Adja, hogy tovább jussunk ebben. És ez az egyik kulcsa a mi sikerünknek, ez a mi diadalunknak az egyik kulcsa, a názareti Jézus Krisztus neve. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Először is szeretnélek arra kérni benneteket, hogy adjunk hálát ezért a névért. Amen. Meg tudjuk ezt tenni? Hogyha ezt meg tudjuk tenni, és a dicsőítő csapatot kérem, hogy utána imádnánk az Urat. Meg tehetjük ezt. Adjunk hálát. Kérlek, álljatok föl. Nagyon, nagyon szeretlek benneteket. Tudjátok, hogy az én szívemben ez a gyülekezet különleges helyet foglal el. És ez nem közhely a számomra, és nem kedvesség. Erről már leszoktam, hogy mondjak valamit, ami miatt az emberek, jaj, de szeret minket. Nem, én tényleg a szívemben. Érzitek a szeretetet, nem? Szeretlek benneteket. És ma azért szerettem volna erről beszélni, mert nekem ez egy nagy áldás. Mit adhatnék nektek, mint amit az Úr nekem adott? Áldás ez a számotokra. Ennyit tudtam adni. Ezt is az Úrtól vettem. Ő adott nekem kegyelmet, megtapasztalást, áldott legyen az ő szent neve. Most adjunk hálát ezen a névért, és ez a név nálad is ott van. Nem úgy beszéltem, hogy ez nálam van, ez nálad is ott van. Nem is tudtad, hogy lehet ezt így használni. Vagy ha tudtad, ímé kitágulnak a lehetőségek. Sokkal több mindenre, sokkal tisztábban, sokkal szentebben használhatjuk ezt a nevet. És most az Atyának adjunk, a mennyei édesapának hálát ezért a névért. Mert Jézus a mennyben van, de a neve itt van, nálunk. Amen. Adjunk hálát most az Úrnak. Köszönöm, hogy halkan zenétek, az jó lesz. És a gyülekezet pedig imádkozunk. Halleluja. Ahányszor kész az Úr Jézus nevében, annyiszor méltó az Úr, hogy hálát is adj. Amilyen buzgóak vagytok a kérésben, most legyetek olyan buzgóak a háladásban. Amen. Emeljük fel a kezünket és a szívünket az Úrhoz. Gyert. Itt van az Úr. Nem egy halott Isten nevében beszéltem, hanem egy élő Istennek a nevében. Adjunk hálát ezért a névért. És ha úgy érzed, hogy nem adtál elég dicsőséget ennek a névnek, nem voltál elég hálás az Úr Jézus nevéért, nem is használtad, hanem próbáltál boldogulni ilyen-olyan bölcsességekkel. Íme itt a lehetőség, mert itt van a bölcsességnek és a kijelentésnek a lelke. Itt van a Szent Szellem. Íme az Úr jelen van. Itt van, gyere, imádkozz velem. Kérlek, jöjj velem ebbe az imában. Adj hálát Jézus nevéért, amiben hatalom, amelyben erő van, mindenre, amit cselekszünk, és mindent, amit beszélünk. Óriási kihívás. Kérlek, imádkozz velünk. Hangosan, ne szégyelj hálát adni az Úr Jézus nevéért. Atyám, köszönjük neked ezt a nevet, az Úr Jézusnak a nevét. Köszönöm néked, hogy ebben a népben hatalom és erő van. Uram, ebben a népben még a viharok is engednek neked. Uram, ebben a népben halottak támadnak fel. Uram, ebben a népben a nehézségek törnek össze. Látjuk, hogy az ellenség vihara hogyan csitult el. Látjuk azt, Istenem, hogy Istenem, a te nevedben, Istenem, a te szolgáid hogyan győzedelmeskedtek, és vezetted őket diadalra. Megvallom, testvérek, ezen a helyen veletek együtt, hogy Jézus nevében újra hiszek. Hiszek újra Jézus nevében. Tudtam, hogy hatalmas, de ma hiszek ebben a népben. És ebben a népben kérem, hogy a Szentléleknek az ereje szálljon rátok. És teremjen bennetek most egy nagy hálát ezért a névért. És kezdjen el a ti gyülekezetetekben itt is egy dicsőséges kijelentés folyamatosan az Úr Jézus nevéről. És köszönöm, Uram, amit eddig tettél. Hálásak vagyunk minden szintért, minden átélésért, minden győzelemért, minden megismerésért, ami a te nevedben van. De van több a Jézus nevében. Gazdag ez a név. Szent ez a név. Dicsőséges ez a név. Ó, Uram, halleluja. És fogsz kapni kijelentést, testvérem, arról, hogy ezt a nevet te hogyan használd a te életedben. Fogsz kapni arról kijelentést, hogy hogyan használd a barátaid életében, emberek szükségének a betöltésében, hogyan használd a gyülekezetbe ezt a nevet. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Halleluja. És most kérlek, gyertek velem a következő imában, abban hogy imádkozzunk azért, hogy ez a bölcsességnek, ez a kijelentésnek a lelke jöjjön hozzánk, és kezdje el ezt a munkát az életünkben. Kérnünk kell, és kapjuk. Amen. Hogy a Jézus nevében kijelentések jöjjenek az életünkben. Természet fölötti módon a Szentlélek által dicsőség az Úrnak. Kérlek, imádkozz velem most. Halleluja. Atyám, köszönöm ezt a gyülekezetet. Nagyon szeretem őket, és köszönöm, Uram, hogy az ő életükbe is adtad az Úr Jézus nevét. És Uram, most kérem, hogy a Szentlélek által ahhoz a szinthez, ahhoz az úthoz, ami előttük áll, add meg nekik a nevedet. Add oda nekik, Istenem, azt a dicsőséges kijelentett nevet, Uram, amely kijelentésben megelevenedik előttük, Istenem, és amelyet használhatnak a sziklákon, használhatnak a tenger előtt, használhatnak a viharokban, használhatnak a dicsőséges helyzetekben is, mert a te nevedbe adunk mindig hálát. Ó, Uram, a te nevedre szálljon minden hála és dicsőség. Köszönöm néked ezt a nevet, Atyám, az Úr Jézus dicsőséges nevét, és köszönöm néked, hogy ennek a gyülekezetnek kijelentései lesznek, szellemi tudása, még erőteljesebb és még mélyebb kijelentései, tudása lesz erről a névről, és ez a név, Istenem, fognak szólni és cselekedni ebben a névben. Köszönöm ezt neked, Istenem, hogy megdicsőjön a te neved, Uram, mert ebben a névben, Istenem, ma is engednek nekünk az ördögök, ebben a névben ma is jelek és csodák történnek, ebben a névben ma is problémák oldódnak meg, ebben a névben ma is erőt merítünk. Dicsőség neked ezért, Uram, és hálát adunk neked azért, Istenem, hogy jön ez a korszak, jön ez a korszak. Jézus Krisztus neve, Jézus Krisztus neve, Isten megismerése, még mélyebben, még erőteljesebben az életünkben. Halleluja. Gyertek, most imádjuk az Urat. Köszönöm, hogyha jöttök velem. Én hiszek ebben a névben, és ezt a nevet én fölmagasztaltam ezen a helyen. És Isten most ajándékba adja nektek azt a nevet, amit még nem ismertek. Mert Jézus Krisztus nevében mi is nagyon sok mindent nem ismerünk még. De meg fogjuk ismerni. Úgy, ahogy ő megismertet minket. Imádjuk az Urat ezért a névért. Gyertek, magasztaljuk az Urat ebben a névben.